Sziasztok! Újra itt a NEK Podcast. Mai vendégem ismét Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója, egyháztörténész. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Kész csokom, szervusz, minden jót kívánok a hallgatóknak is.
Múltkor már elég sokat beszélgettünk 56-ról, a forradalomról, illetve arról, hogy az 50-es években hogyan tudták az emberek megőrizni a hitüket. Ma egy kicsit arról beszéljünk először, hogy az 56-os forradalmároknak és családjuknak hogyan alakul a sorsa a megtorlás idején is azt követően. Ugye van, aki külföldre megy, van, aki itthon marad, de mégis mire számíthattak, mondjuk azok, kezdjük azokkal, akik itthon maradtak?
Hát akik itthon maradtak, azok, hogyha részt vettek az eseményekbe, akkor arra számíthattak, hogy valamilyen retorzió érni fogja őket egyébként, és ez be is igazolódott, tehát attól függ, hogy ki milyen mértékben vett részt az eseményekbe, ugye, hogy a múltkori alkalommal említettem már a papi szemináriumnak a kispapjait, akik segítették a forradalmárokat, röplapokat gyártottak, kijártak a sebesültekhez, utolsó vigasztattak nekik, nyilván nem felszentelt papokról van még szó, tehát a szentségekben nem részesítették őket, de az a vigasz, hogy ott voltak mellettük, beszéltek velük, az nagyon sokat jelentett szintén, erről is vannak egyébként napló feljegyzések, illetve vannak erre is, erre vonatkozóan is visszaemlékezések. A kispapokkal szemben volt egy komoly nyomozás szintén, hiszen a jogi egyetemistáknak is nagyon sokat segítettek abban, hogy ki tudtak menekülni egyáltalán a körbevett jogi egyetemnek az épületéből, falat bontottak. Úgyhogy ott az egész kispapi szemináriumot átkutatta a rendőrség. Az első időszakban megtalálták a röplapokat, vegzálták a kispapokat. Igazából majd a nagyon komoly következménye az nem konkrétan az 56-hoz kötődően, bár az egésznek a szelleme rányomja a bélyegét, 59 lesz majd, amikor a teljes 59-es évfolyamot tulajdonképpen lehetetlenné teszik, és úgy zárják le az évet, hogy a kispapoknak a szemináriumban nem fogadják el a tanulmányaikat. Ez persze inkább a DAC szellem, ami még 56-ban simán működött, hogy egy békegyűlésre el kellett volna menni a kispapoknak, a kispapok ezt bojkottálták, kiúzták magukat orrolla, és hát ennek jött a retorzió az állami egyhez, egy hivatal, ami eddigre tudta tulajdonképpen rendezni a sorait, bekeményített, hogy ez a modern szóval éljek, és nem lett belőle ugyan bírósági eljárás, de a kispapokat nagyon sokan tulajdonképpen a föld alatt lettek pappá szentelve, föld alatt, úgy értem, hogy illegalitásba, hogy valaki a képzett vagy képzavart komolyan vegye, majd ezt megvágjátok. Tehát, hogy illegalitásból lettek pappá szentelve, ilyen volt például Adrianyi Gábor is, aki ugye 1960-as években eltávozott Rómán keresztül, Római Egyetemet elvégezte, aztán utána Bomba lett híres egyháztörténész professzor, és remélem, hogy most is kiváló egészségnek örvend, de ő is illegálisan lett pappá szentelve. Ezeket az illegális pap szenteléseket például az Adravec püspök úr csinálta, ugye, aki ferences atya és a második világháború alatt tábori püspök volt. Vagy Endrei Mihály, a váci segédpüspök csinálta ezeket a titkos papszenteléseket. Az így kicsapott, tulajdonképpen a kispapi szemináriumból kicsapott kispapokkal Tabódi István, aki egy nagyon érdekes egyénisége megint a magyar katolikus egyháztörténetnek foglalkozott, ő fogta össze őket, tehát lakásokon összejöttek, ugyanúgy folytatták a tanulmányaikat, teológiai, dogmatikai és a többi tanulmányokat, és így kerülhetett sor egyáltalán arra, hogy az utolsó éveseket, akiket nem engedték, hogy befejezzék az évet, azok mégiscsak a felszentelésig eljutottak.
A Apáca sorsok a kommunizmusban van egy ilyen könyved, Dörésvonalak, Apáca sorsok a kommunizmusban. Milyen volt akár az apácáknak, akár a szerzeteseknek, miután feloszlatták őket, hogyan tudták ők, ha egyáltalán, hogyan tudták megtalálni a helyüket? Ugye nem gyakorolhatták tovább azokat a szerepeket, amiket addig, néhány kivételtől eltekintve, hogyan lehetett ebben a közegben egyáltalán megmaradni?
Bocsi, úgyis megvágjátok, akkor még az előző kérdésre nem válaszoltam mindenben, mert egy kis kiegészítést teszek most, és akkor nem fejlettem ezt a kérdést, majd akkor megvágjátok. Az is nagyon érdekes egyébként, hogy 1945 után az a tanulság, hogy viszonylag kevés katolikus pap hagyta el plébániáját. 1945 után viszonylag kevés katolikus pap hagyta el a plébániáját, és menekült nyugatra. Ugyanakkor 1956 után jóval nagyobb arányba mennek nyugatra katolikus papok, volt szerzetesek. Rendkívül érdekes az, hogy ők hogyan illeszkednek be a nyugati társadalmakba. Nagyon sokan például az 56-os menekült áradata, ugye Ausztriában különböző táborok voltak, ahol táborba kellett először lakniuk a menekülteknek, ezekben a táborokban megszervezték az embereknek a lelkéletét, nyelvtanfolyamokat szerveztek nekik, tehát amit a katolikus egyháznak nagyon fontos feladata, azokat a feladatokat át is vették 56 után az emigrációban, tehát az országot elhagyva. Aztán utána kiki, amerre tovább tudott menni, kapott gyülekezetet, kapott plébániát, hogyha voltak magyarjai, akkor a magyarokkal is foglalkozott, hanem hát akkor meg a idegen nyelvű közegben megpróbáltak beilleszkedni. És hihetetlen milyen egyéniségeket ismerünk onnan is, akik utána is próbáltak tenni egyébként a magyarságért, azokért, akiket a hitükért üldöztek, de egyáltalán az összmagyarságért is. Talán még ennyi kiegészítés akkor az előgazdaság gondolathoz. És akkor az apáncák. 1950-ben vonják meg a szerzetesek működési engedélyt. Ezt nagyon fontos elmondani, hogy nem beszüntették a szerzetes rendeket Magyarországon. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a kommunista jog szerint igen, beszüntették őket, ugyanakkor a szerzetes az nem a kommunista államra és nem a kommunista jog szerint működik, hanem ugye örök fogadalmat tesz. A fogadalma az köti. Tehát a kommunisták ezt erőszakkal próbálták megoldani, hogy igen, akkor üldözzük azt, aki nem hajlandó abba felhagyni tulajdonképpen a szerzetesi fogadalmának megfelelő tevékenységgel. Azért a számokról érdemes elmondani, hogy körülbelül 11 ezer apácát érintett ez az intézkedés, és körülbelül 2000 és 3000 közötti férfi szerzetest. Tehát olyan 14 ezer emberről beszélünk. És magát azt a traumát kéne talán világosan látnunk, hogy azzal, hogy azt mondják, hogy bezárjuk a szerzetes házaitokat, azt a védelmet, amit eddig élveztetek, hogy tulajdonképpen egy megszokott rendben, egy zárt közösségben éltek, megszűnik egyik napról a másikra, és meg kell éljetek kinn a világba, ahol fizikai munkát, vagy bármilyen munkát kell, hogy vállaljatok, az azért nem volt egyszerű. Nekem van egy csodálatos szép irodalmi példája, és Örkény Istvánnak a Glória című kisregényére gondolok, ahol ugye pont a Glóriának sok-sok tapasztalata a külvilággal szemben, amikor kikerül a zárdából, és a munka, az emberekkel való kapcsolata, hiszen egy zárt közösségben azon néhány társával találkozik, csak rendtársával találkozik, csak akivel amúgy is együtt élt. Úgyhogy ez Örke is nagyon szépen megfogja egyébként ezt a könyvében, de én is egyébként a könyvet nem én írtam egyedül, hanem Bögre Zsuzsa vallásszociológussal közösen, és az interjúk kb. 30-40 közötti interjút készítette el Zsuzsa, annál jóval többet, de annyi került be a kötetbe, az mindenképpen az ő érdeme, én és vallásszociológiailag is írt egy tanulmányt, ő ugye nemezte ezt az egész kérdést, én pedig mint történész nyúltam hozzá ez a traumához egyébként. És láttuk a visszaemlékezésekben, hogy valóban voltak olyanok, akik apáca nyilván semmiféle képesítés, illetve amit tudott volna egy apáca csinálni, hogy mondjuk akik még szerencsésebbek voltak, azok mondjuk el tudtak menni kórházba, és hogyha mondjuk egy keresztény érzelmű főorvos volt, akkor fölvette ápolónőnek, vagy valamilyen beosztásba az apácákat. Tehát ők a szerencsésebbek közé tartoztak. Voltak sajnos olyan példák, emlékszem rá, hogy valamelyik festékgyárba helyezkedett el az apáca, és ilyen nagy 5 literes bödönökbe tárolta, vagy rakták le a festéket, és hát az akkori anyaghiány miatt, anyaggazdálkodás miatt is ezeket el kellett mosni. És a festék mosóba, tehát vegyszerekkel azt lélegezte be, ezeket a vegyszeres bödönöket kellett neki elmosnia, és éveken keresztül ezt csinálta. Úgyhogy nagyon többségük nagyon-nagyon nehéz körülmények közé került, mert abszolút életmódváltás, tehát teljes életmódváltás, másrészt pedig olyan jellegű adott esetben fizikai munka, amihez nem volt szokva. És a harmadik, az ráadásul, hogyha egy olyan közösségbe kerültek be, akkor még ott volt a lelki terror is, mert ha mondjuk az igazgató, vagy a közvetlen vezetője, vagy a munkatársai tudták azt, hogy volt szerzetes, vagy apáca, akkor adott esetben egy vegzálásnak is ki volt téve. Ennek vannak ellenkező példái is egyébként. Férfi szerzetest mondok, Komorovics Bernátot, aki egy nagyon-nagyon híres és nagyon-nagyon fontos történészünk egyébként. Premontrai szerzetes volt, Gödöllői Premontrai volt. És az egyetemi oktatásba be tudott kapcsolódni, mert a 60-as évektől tanította az ELTE-n. Nagyon kevesen tudták róla azt például, hogy ő volt szerzetes. Nagyon-nagyon sok szerzetesnek, szintén a szerencsésebbek közé, mint ahogy a Komorovics is a szerencsések közé tartozik, azok is, akik például levéltárakba, könyvtárakba, különböző kutatóintézetekbe el tudtak helyezkedni. És, de olyan emberek vannak itt például, mint az Ullmann Péter, szintén Gödöllői Premontrai, aki ráadásul egy nagyon izgalmas személyiség olyan szempontból is, hogy késői hivatást, tehát ő titkosan Lengyelországban lett felszentelve, ott tette le az örökfogadalmát is, és tulajdonképpen illegális szerzetesként működött, és illegálisan tartották össze a szerzetesi közösségüket. Ullmann Péterről az MTZ-Zenetudományi Intézetébe dolgozott, és nagyon komoly kutatásokba vettek részt. De lehetne sorolni még a példákat a levéltárosokra, könyvtárosokra, akik maradandót tudtak alkotni ezen a mondjuk így, hogy civil területen is.
Csináltál interjút, ha jól tudom, Miklós Imrével, az Állami Egyházügyi Hivatalnak a volt vezetőjével. Milyennek voltak számodra ezek a beszélgetések?
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy életem egyik nagy élmények, sok-sok élménye közé, hála Isten, szerencsés ember vagyok, de ez is egy élmény volt, bizonyos szempontból nyilván a Miklós Imrével készített interjú, amit Kálmán Peregrin barátommal, Ferences atyával, a Pasaréti házfőnökkel készítettem. Körülbelül 2,5 évig jártunk Miklós Imréhez egyébként. Azt kell tudni róla, hogy nem adott soha senkinek interjút Miklós Imre, elutasított minden két újságok, írók megkeresték, más történészek is megkeresték. Én akkor még viszonylag a pályám elején álltam, tehát egy kötetem volt. A Peregrin meg még talán felszentelt pap se volt, amikor elkezdtünk hozzájárni, és talán bennünket túl fiatalnak tartott, vagy nem tudom, hogy szimpátia miért. Nagyon érdekes volt ez a 2,5 év, mert nagyon közelről megismert. Hetente jártunk hozzá, általában olyan másfél-két órákat szoktunk nála tartózkodni. Minden alkalommal megittunk hárman egy üveg soproni kékfankos rozét, ez volt a kedvence, és volt úgy, hogy a gyógyszereit a rozéval vette be egyébként. Végig nagyon odafigyelt arra egyébként, hogy dehonestáló dolgot ne nagyon mondjon senkire. Tehát amikor késztények elé állítottam, hogy olyan jellegű állami egyházi hivatal által, ő által aláírt iratot vittem oda, hogy Miklós úr, hát ezt maga írta alá. Hát én erre nem emlékszem már. Akkor ez volt a válasz. Ugyanakkor megnyílt és nagyon-nagyon emberi volt. És azért mondom, hogy nagy élmény egyébként, mert Nyilvánvaló, tehát 1951-ben került az Államegyházi Hivatalba, a megalakulás után tulajdonképpen, tehát az alapító atyák egyike. Nagyon érdekes, Kazaróli írja róla a magyarul is olvasható könyvében, hogy zsidó származású Miklós Imre abszolút nem volt zsidó egyébként, tehát anyai ágon, azt hiszem felvidéki, apai ágon meg erdélyi származású volt, és színmagyar, katolikus, ráadásul katolikus indítatású családból származott a Miklós Imre, és a felesége is katolikus volt. A falon, és ez nem képmutatás egyébként, mert 2007 környékén, ha most jól emlékszem, jártunk hozzá, vagy húha, ezt mondom, mindegy, majd megvágjátok. Ha jól emlékszem, akkor a 2000-es években jártunk hozzá, tehát a rendszerváltozás után azért már jó néhány éve eltelt, és a falon az a kép volt, amikor II. János Pál pápával találkozott a felesége, tehát a feleségével együtt fogadta II. János Pál pápa Rómában Miklós Imrét, az államtitkárt, az egyházügyi államtitkárt. És én úgy gondolom, hogy ez nem pózolás, mert nem jártak olyan sokan a lakásába, egyébként egy beárulója volt neki, meg a családtagok jártak hozzá. Miért hagyod volna fönn egy ilyen színes képet? Tehát biztos, hogy nem pózból. Azt hiszem, hogy megérintette. Egy jó példa, ezt ő mesélte, hogy annak idején, amikor kezdett az Állami Egyházi Hivatal, az első komolyabb megbízatása az volt, hogy el kellett kísérnie a Czapik Gyula egri érseket egy valamilyen békekonferenciára, és szállodában laktak, és akkor úgy voltak elhelyezve, hogy az egyik szobában a Czapik egri érsek ura, a másik szobában a Miklós Imre. És a Czapik egy ilyen vékony, törődött, beteges ember volt amúgy is, és hát egyik reggel Miklós Imre azt hallja, hogy a szomszéd szobából, hogy nagy köhögés, krákogás, sóhajtozás, levegőér, kapkodás, nem tudom én, és hát halálra rémült Atyai Isten meghalítta a Czapik Gyula egri érsek, akkor őt holna tarkon lövik. És hát átkopogott érsek, atya, tudok valamit segíteni, és akkor hát igen, hogy nehezen tudom megkötni a cipőfűzőt, és letérdelted, és megkötötte a cipőfűzőt a Czapik Gyulának, mint pályakezdő egyházi hivatali előadó. És én azt hiszem, hogy ő tanulatlan ember volt egyébként, de a magához való esze megvolt, és amilyen kapcsolatokba ő belekerült, tehát az egyház nagyokkal, a püspökökkel, tehát minden keresztény, nem csak a katolikus egyház püspökével, hanem a református evangélikus püspökökkel is, az izraelita felekezetnek az előjáróival is, nemzetközi szinten is tárgyalásokban 60-as évektől abszolút intenzíven benne volt, és ebben a közegben tulajdonképpen, bocsánat, hogy ilyen vulgáris szót, de kikupálódott tulajdonképpen, tehát mind intelligenciában, mind viselkedésben felnőtt a partnereihez. Amellett egyébként elvégzett levelezőn egy egyetemi diplomát is megszerzett, történelmi szakot végzett. Én megnéztem, az ELTE-nek a levéltárában meg lehet találni az anyakönyvet, ami az ő előmeneteit is tükrözi. Színjelesre végezte egyébként. Kicsit olyan mulatságos volt, hogy el tudom képzelni azt, amikor az államtitkár beküldte a sofőrjével az indexet, vagy nem tudom én, persze ez most csak így a vicc kedvéért számom, de lényeg az, hogy ő azért felkészült, és az egyházügyi hivatal is, ahogyan 51-től 89-ig működött, egyre jobb kvalitású szakemberekkel lett feltöltve, és egyébként ez is a Miklós Imre érdeme, hogy az 50-es években, mondjuk így, hogy ugye 71-ben veszi át az elnöki pozíciót, 59-től 71-ig egy Prantner József nevű Tolnai megyei pártitkára az Államegyházi Hivatal vezetője, aki még egyszer elnézést kérek, hogy ilyen szót használ, de egy vadbarom volt tulajdonképpen, mert trágárul beszélt, rettegtek tőle a püspökök, akiket éppen becitált magához. A Miklós Imre egészen más volt. Nem tudom, hogy melyik a jobb adott esetben, vagy hogy kivel lehet, nyilván ezt a püspök atyák tudnák megmondani, hogy nyilván szívesen mentek a Miklós Imrehez, aki lehet, hogy mézes-mázasan behizelgőbben beszélt velük, és nem leordította a fejüket, és elküldte őket, nem tudom, trágárul valahova nagyon messze, de nem tudom, hogy melyik volt a hatásosabb magából az egyház politika szempontjából. És amikor a Miklós Imre pozícióba kerül, 59-től elnök helyettes lesz, aztán utána 71-től ugye ő az elnök, az ő idejében biztos, hogy leghosszabb ideig elnök egyébként, 71-től 89-ig jó kvalifikált szakemberek kerültek az állami egyetemre, tehát több nyelven beszélők. Ugye ez már az intenzív időszak, amikor folyamatosan nem csak a Vatikánnal, hanem a különböző világegyházaknak a szervezeteivel, más keresztény, illetve felekezetnek a nemzetközi szervezeteivel is zajlanak a tanácskozások, és ezeket a külügy nem vette, vonta magához, hanem tulajdonképpen az állami egyházügyi hivatalnak saját hatáskörbe tudta ezeket intézni, a külügy maximum csak felügyelte ezeket a tárgyalásokat, vagy hát egy megfigyelőt, vagy egy küldöttet küldött ezekre a tárgyalásokra. Úgyhogy egy rendkívül érdekes személyiség volt a Miklós Imre. Én éreztem benne, nyilván a élete végén csináltuk vele ezt az interjút, már az esendő embert is. Időnként, hogyha emberi dolgokról volt szó, akkor nagyon őszintén meg tudott nyílni. Egyébként a Peregrin a kórházba, amikor bekerült, akkor oda is bement hozzá, meg a temetésre is elment a Peregrin. Egy olyan ember volt, aki 51-től kezdve mindent látott, ugye a Rákosi rendszernek, a diktatúrának a kiépülésében is egyébként tevékenyen közre is működött, és 56 után pedig, amíg szorítani kellett, tehát olyan volt az egyházpolitika körülbelül 58-59-ig, de akár mondhatom, hogy inkább a 60-61, az még mindenképpen, az még egy érdekes, hogy ott körül 300 katolikus ember tartóztatnak le a Fekete Hollók összeesküvésben, ami állambiztonsági akció, nem állami egyházügyi hivatali akció, tehát ez szétvált, az 50-es években még nem ilyen markánsan, az 50-es években biztosan tudjuk, hogy az egyik elnök helyettes, Varga József, az állambiztonsági tiszt is volt. Miklós Imréről Ungvári Krisztián leírta a könyvében, hogy Miklós Imre is feltételezhetően az volt, de bizonyítani nem lehet. Egyébként, amikor az interjút csinált, akkor én megkértem, hogy adjon felhatalmazást arra, hogy bármilyen levételi forrásnak utána nézhessünk vele kapcsolatban, meg is adta, nem került elő róla, tehát az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárába sem került elő, hogy ő akár titkos tiszt lett volna, vagy valamilyen nyilván szoros kapcsolatot ápolt az állambiztonsággal, de azt nem tudom bizonyítani, és nem tudom kijelenteni, hogy valóban mondjuk tiszt is volt adott esetben. Nyilván jelentenie kellett, meg volt az állambiztonság felé a kapcsolattartás. Azt is tudjuk, erről a Sors Viktor Attilával csináltunk egy könyvet, Világosság fedőnév, Világosság címmel. Ez egy rezidentúra volt, ami az érdekes, mert az ország, tehát a rezidentúra az ugye az egy hírszerző szervezet, amit a hírszerzéshez használnak fel az országhatárokon kívül általában. Ez a rezidencia, ez azért volt érdekes az államegyházi hivatalon belül, mert ez egy az ország belsejében levő, tehát a belső elhárításhoz is, meg a hírszerzéshez is használták ezt a Világosság fedő nevű rezidentúrát, és erről biztos, hogy kell tudnia a Miklós Imrének. Egyébként, amikor rákérdeztünk, akkor azt mondta, nem tud róla semmit.
Az 50-es éveknek azon mondja, talán az egyik legkiemelkedőbb egyházi személye Mindszenty József volt. Hogyan hatott szerinted a magyar katolikus közösségre, társadalomra egyrészt az ő szerepvállalása a forradalom idején, és aztán azok a dolgok, amik történtek vele, gondolok itt az elfogatására, megkínzására, utána a házi őrizetére, vagy az amerikai követségen töltött idejére?
Tehát akkor egészen 1948-tól tulajdonképpen, hát igen, Ugye Mindszenty is egy érdekes, ezt a Miklós Imre szokta mondani egyébként, mert azért ő marxista volt, ezt el is ismerte egyébként, tehát hogy ő kommunista, szocialista beállítottságú ember, és hát nyilván az is marad végig, de ugye a szociális keresztény, szociális nem tudom, én nem jutott erre a szintre egyébként, de vannak közeli átmenetek, tehát kereszténység és szocializmus között is bizonyos szempontból. Ő mondom, még egyszer mondom, hogy félreértsenek a hallgatók, nem jutott erre a szintre. Szocialista maradt a Miklós Imre, de nagyon érdekes volt, mert Mindszenty ugye gyakran szóba került az interjúk alkalmával, és azt mondta, hogy Mindszentynek az az igazi nagy tragédiája, hogy egy olyan korszakban lett egyház vezető, egyház fő, amikor egy másik nagyon határozott, karizmatikus, markáns vezető van az ország élén, illetve a kommunista párt élén, Rákosi Mátyás személyében. És hát, hogy a mondás, magyar mondás, hogy két dudás nem fér meg egy csárdába, tehát hogy tulajdonképpen szükségszerű volt az, hogy ha két ilyen erős személyiség ideológiai szembenállással van, ráadásul egymással szemben, akkor előbb-utóbb ott konfrontáció, konfliktus lesz. Ez volt a Miklós Imrének a viszonylag egyszerű elmélete, azért ennél jóval többről van szó, de ez tény, hogy Mindszenty egy nagyon szintén karizmatikus és rendkívül határozott egyéniség, akiről egyébként a 45 óta gyűjtötték a kommunisták a terhelő adatokat. Pártanyagban megtalálható egy ilyen kis feljegyzés, egy ilyen kis fecni valahonnan letépte Péter Gábor, de tényleg egy ilyen 3x3 cm-es fecniről van szó, és ilyen nagyon apró, de gyöngybetűkkel ráírta, hogy Rákosi elvtárs, itt küldöm a Mindszentyről összegyűjtött anyagokat, és hogyha majd odáig eljut a dolog, akkor ezeket fel lehet használni ellene. Tehát 45-től kezdve folyamatosan figyelték prédikációit, megnyilatkozásait, nyilván nem azzal a szándékkal, hogy behívják, és azt mondják neki, hogy na, edi és ne tovább, hanem készültek arra, hogyha kell, akkor durva ebbe. Az ő szavaikkal jövő adminisztratív eszközökre is folyamodnak. És Mindszenty felvette ezt a kesztyűt, azt is elmondták vele kapcsolatban, azt meg a egyházi körökből, amikor kinevezte, illetve a Szent Atya megbízást adta neki Rómában, elmondták, hogy Mindszenty egy ilyen géppisztolyos prédikátor tulajdonképpen, aki ha harc, akkor felveszi a harcot. És megoszlottak a vélemények, sokan azt mondták, hogy ez nem jó, hogyha konfrontáció meg konfliktus lesz, sokan meg azt mondták, hogy egy olyan időszakban, amikor az egyházat folyamatos támadások érik, akkor egy olyan lelkipásztor kell, aki ezeket a támadásokat állja, vagy fölveszi a kesztyűt. És ő föl is vette valóban. Egyébként az emberi nagyságát jelzi, hogy nem csak mind egyház fő nyilatkozik meg, hanem mind egyház fő nem csak a katolikusokért, hanem a magyarságért és a magyar emberekért is. Az internálások, amik nyilván nem csak katolikusokat érintettek, ugyanúgy fölemelte a szavát a miniszterelnököknek, írt leveleiben, a tiltakozó leveleiben, ezek abszolút 48-5 ott vannak. A kitelepítések kapcsán, tehát az, hogy a svábokat kitelepítik, és kollektív bűn, tehát mind keresztény ember is, de mind a nemzet társaiért felelős ember, nem mondom azt, hogy politikus, hanem mind egyház fő, felemeli a szavát. Úgyhogy ez mindenképpen az emberi nagyságát jelzi. A társadalom inkább azt mondanám, hogy a szűk köre hogyan reagált hozzá, mert a társadalom, hogy hogyan reagált hozzá, ugye ő messze van a társadalom, messziről lát egy ilyen embert általában. Az érseket, a bíborost messziről látjuk. Messziről látták a kortársai is, de akik közvetlen közelébe dolgoztak, azért azt el lehet mondani, meg lehet visszaemlékezésekből, egyéb iratokból is látni, hogy már életében is szinte, mondom, szentként tisztelték, tehát felnéztek rá, borzasztóan tisztelték, és ragaszkodtak hozzá, és hát voltak nyilván olyanok, akik, mert az ilyen embernek a munkabírása óriási, Mindszentynek is hihetetlen munkabírása volt. Egy aszkéta ember volt egyébként. Tehát egy példát mondok csak, hogy szeretett szivarozni, De nem szívott el egy nap egy szivart, hanem eltörte a szivart, a felet elszívta az egyik nap, a másik felet eltette a másik napra, és nem azért, mert nem jutott volna neki szivar egyébként, vagy spórolt, vagy nem tudom, hanem mert az két a volt. Elmondják, ami 27 évig volt, hogy az Alegerszegen apát plébános, elmondják a kispapjai, vagy elmondták, vagy leírták, hogy csak akkor került bor az asztalra, hogyha ha valaki olyan vendég érkezett a plébániára. Tehát egy aszkéta életmódú ember, akinek a munka morálja is, a napi időbeosztása is olyan, hogy keveset alszik, rengeteget dolgozik, nem tudom én, az azért felőrli a munkatársainak is az erejét, és hát voltak, mondom, akik borzasztóan tiszteltek, és voltak, akik meg féltek, tartottak tőle, nem kedvelték adott esetben. És a társadalomnak is nyilván ilyen a megítélése, hogy a keresztény ember azt a kiállást, amit Mindszenti közvetített, amit egyébként a Szent Atya 12. Pius el is várt tőle, meg az ő letartóztatása után elvárta a katolikus egyház, magyar katolikus egyház vezetőitől is, hiszen ezt tudjuk, 49-ben Mindszenti elítélése után érkezett haza Mócsi jezsuita Páter Rómából, és hozta a Szent Atyának a levelét, amiben a magyar katolikus püspöki kart arra inti, hogy tartsanak ki az egyház hitében és az elveikben. Úgyhogy aki erőt tudott meríteni ebből, az biztos, hogy erőt merített. Aki eleve mondjuk kommunista beállítottságú volt, vagy az új, tehát hogy mondja, ez a fényes szellők, ez az új időknek a lehetősége és szele megcsapta. Ezt azért fogalmazom ilyen óvatosan, mert adott esetben azok a szocializációk, hogy egy családba lehet, hogy paraszt szülők gyereke az illető, akit a kommunizmus megérintett, és hisz, tehát hívőként hisz a kommunizmus eszméjében, azok lehet, hogy nagyon kemény katolikus, vallásos családból származik egyébként, ami egyébként családon belüli konfrontációkhoz is vezethet. És nyilván az ő számára Mindszenty az nem követendő példa, hanem ellenségkép volt. Én ezt legjobban ott tudtam lemérni, amikor különböző nyomozati anyagokat nézegettem, vizsgálati anyagokat, részben a fővárosi levéltárban őrzött peranyagokat, részben pedig az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában megőrzött állambiztonsági, illetve ügyészségi rendőrség nyomozati anyagokat. És amikor egy egyszerű nyomozó tiszt, akinek minimális iskolai végzettsége van, és mondjuk egy püspökkel szemben ül, és érzi azt, hogy én bármit megtehetek, tehát a hatalom megfordul, és nem tudom, akár arcul üti a püspököt, mert ő megteheti. Ez egy borzasztó érdekes pszichológiai momentum szerintem, hogy ezeket, ez az egyszerű ember ezt hogyan éli meg, az ilyen szituációkat. Tehát, hogy át egy gyűlölet alakul ki benne. Lehet, hogy nyilván mind a fajik olyan egyszerűek voltak ezeknek az embereknek egy jelentős része, meg se kérdőjelezi azt, hogy a párt döntése nem helyes, tehát hogy az a püspök, aki vele szemben ül a kihallgatáson, az esetleg ártatlan lenne, ez föl sem merül, hanem nyilván ő a nép ellensége, tehát ellenség, akkor nekem vele szemben úgy kell viselkednem. Tehát abszolút ellenség az ilyen szempontból. Nagyon érdekes. Amikor letartóztatják, és akkor úgy gondolom, hogy eltűnik a társadalom szeme elől, zajlanak az 50-es évek, éli mindenki a mindennapjait, tehát nem gondolnám, hogy Mindszenty az emberek fejébe nap mint nap, hogy hű, vajon mi lehet a szerencsétlen bíborossal. Biztos katolikus emberekbe ez felmerül, de nem gondolnám, hogy ez az általános. 56-ban viszont, amikor ugye kitör a forradalom, kezdnek a pártok újra szerveződni, újra alakulni, egyre többször vetődik föl Mindszentynek a neve, egyébként is ismerünk ilyen fotókat 56-os utcáról, Kávin térre emlékszem, egy fotó nagyon erősen előttem van, hogy a villamos az oldalára elfektetve, vagy nem is tudom, ilyen, tehát minden esetre a sínről letolva a villamos kvázi barikádként, és ilyen hatalmas nagy betűkkel, hogy a villamos oldalára ráfér, Szabadságot Mindszentynek felirat. Tehát az utca ebben a társadalomban benne volt az, hogy a Vincentinek helye van a közéletbe. Nyilván néhány napig, és a rádió beszédeit is, a megnyilatkozásait, amikor kiszabadul, akkor óriási tömeg hallgatja. Tehát biztos vagyok benne, hogy a november 3-án elmondott, 8 órakor elmondott rádió beszédét az egész ország hallgatta. Függetlenül vallástól, ideológiai beállítottságtól függetlenül. Ugye utána bemegy az Amerikai Egyesült Államok nagykövetségére, menedékjogot kér, és a 15 évre eltűnik megint a társadalom elől. Megint csak azt gondolom, hogy az emberek élik a mindennapjaikat, nem az a legfőbb problémájuk, hogy Vincenti vajon az Amerikai Egyesült Államok követségén mit csinál. Egyébként ez egy belső, abszolút egy izoláció, izolált közegben van. A sajtó termékekhez hozzáférhet szabadon, hogy ezt az amerikaiak adják neki. Ott él a szeretett hazájának tulajdonképpen a szívében, a Szabadság téren, néhány száz méterre a parlamenttől, a Dunától, az ország fővárosának a közepén, de teljes izolációban. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ez mind a kommunista pártnak valahol, tehát a Magyar Szocialista Munkáspártnak, mind a Vatikánnak, mind Vincentinek egy idő után tehertétel lesz ez az itlét. És Vincenti próbál ebből a tehertételből erényt kovácsolni, tehát a távozásához azt mondja, hogy ha már távoznom kell az országból, akkor srófoljuk fel ennek az árát, tehát hogy a katolikus egyház ebből valami hasznot tudjon húzni, zajlanak közben, ne felejtsük, hogy 62-ben megindulnak a vatikáni magyar háttérben zajló tárgyalások, amik 64, tehát két év alatt jutnak el odáig, hogy egy részleges megállapodás létrejön, és onnantól kezdve, hogy ez létrejött, évente kétszer találkoznak a felek, vagy Rómában, vagy Budapesten, és folyamatosan a konzultálnak a köztük fölmerülő problémákról. Tehát Vincenti ugye 71-ig van itthon Magyarországon, 71-ig lényegében 7 éven keresztül tudja, hogy tárgyalások zajlanak, tudja, hogy az ő sorsa ezeknek a tárgyalásoknak visszatérő eleme, és úgy gondolta, hogy az ő személyes sorsa sokkal nagyobb lehetőséget kínál a katolikus egyház számára. Sajnos nem így volt.
Záró kérdésként tegyem fel azt a kérdést, hogy ha te most, mint magánember kérdezlek, hogyha össze kéne foglalni nagyon röviden, hogy az egyháznak ezt a nagyon sötét időszakából mi az a legfőbb tanulság, amit levonhatunk sok ezer, sok százezer embernek a sorsán keresztül, ugye te kutatásaidon keresztül, akkor szerinted mi lenne az, amit leginkább ki kéne emelni?
Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, ezen is egyébként sokat gondolkoztam. Van egy, amit azonnal rá tudok vágni egyébként, és tényleg így is gondolom, ez a kitartás. És nem csak azért, mert diktatúra, hanem az egyházban szerintem a kitartás az egy központi fogalom az egyház működésében, a teológiában. A kitartás, mert a kitartás, nem vagyok teológus, tehát elnézést kérek azoktól az egyházi emberektől, akik most hallgatnak, és esetleg borzolják a szemöldöküket, de én úgy gondolom, hogy a kitartás egy központi elem, mert maga Krisztus várja el a katolikus embertől azt, hogyha kitartasz a hitemben, akkor majd ott leszel mellettem a mennyek országában, mellettem lesz a helyed. Tehát ha pszichológiai értelemben nézzük, akkor a kitartás ugye mindig azért van, mert hogy valamit el akarok érni, ami az életemben fontos, tehát örömöt vagy sikert fog produkálni. Itt, ha lefordítom, akkor ugyanez van, hogyha kitartasz, akkor majd tiéd lesz a mennyek országa. És úgy gondolom, hogy ha ez ennyire fontos a teológiai értelemben is, akkor az egyháznak, az egyház tagjainak, beleértve a hívőket, a papokat, a kitartása különösen egy diktatúrában. Amikor minden oldalról a nyomás nehezedik rám, akkor a nyomással szemben való kitartása a legnagyobb erény. És ebbe nagyon sok pap, nem csak Vincenti József egyébként, hanem hála Isten a katolikus egyháznak vannak olyan szentjei, ezt most idézőjelben mondtam nyilván, mert nem Róma által ismert szentjei, de lehet, hogy a közvéleménynek is, a katolikus közvéleménynek jobban kellene őket, a hitvallói, mondjuk így, az egyháznak, akik csodálatos példát adtak kitartásból.
Szabó Csabának nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, hallgassatok minket legközelebb, és búcsúzik a műsorvezető Gyarmati Orsolya.